Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Magyarország leminősítve, a Moody's nem kegyelmezett, az ellenzék fejeket követel.
Lőttek a kommandósokra is, Miskolcon fogták meg a Soroksáron lövöldöző banditákat.
Esztergom fizet, béke nincs az önkormányzatban, de lesz világítás és meleg étel.
Sínen a sportlegendák, az aranycsapat arcképeivel fut ezentúl a MÁV egyik mozdonya.
Leminősítette Magyarországot a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő egy fokozattal rontotta adósságbesorolásunkat, ezzel Magyarország a befektetésre már nem ajánlott kategóriába került.
A leminősítés hírére jelentősen gyengült a forint, napközben a 317 forintos euró árfolyamot is elérte. Délután aztán ismét erősödött a hazai fizetőeszköz.
A kormány szerint nincs alapja a Moody's leminősítésének, ezért a kabinet a lépést az ország elleni pénzügyi támadások részeként értékeli. A parlamentben nem sokkal ezelőtt ért véget a tanácskozás, amelyen Orbán Viktor, Matolcsi György, Varga Mihály és 11 vezető közgazdász vett részt. A helyszínen van kollégánk Szilágyi Béla. Szervusz, mi hangzott el a megbeszélésen?
Szervusztok, köszöntöm a Híradó nézőit. Több mint 3 óra hosszán keresztül tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter társaságában a vezető közgazdászokkal. Ezt követően Matolcsi György számolt be a részletekről. Elmondta, hogy a vezető közgazdászok mindegyike egyetértett abban, hogy a magyar gazdaság fundamentumai, alapjai teljesen rendben vannak, vagyis nem értik, nem tudják, hogy a Moody's mire alapozta a leminősítést. Egyes közgazdászok azt mondták, hogy elképzelhető, hogy az egész akció mögött a spekuláció mozog, van a háttérben.
Csökkenő államadósság, 3% alatti deficit, pozitív folyófizetési mérleg, bővülő foglalkoztatás, csökkenő munkanélküliség, egy hajszállal, de mégiscsak bővülő fogyasztás jellemzi Magyarországot. Azt kell mondanom, hogy a 2012-es Európai Uniós körkép esetében csak 7 olyan ország van, ahol 3% alatti deficit. Tehát én egyetértek a közgazdászoknak a megjegyzéseivel, értékelésével, hogy valóban a magyar gazdaság fundamentumai erősek.
Béla, vannak-e arról információid, hogy ezek után milyen gazdaságpolitikai lépéseket tervez a kabinet?
A közgazdászok azt javasolták a kormánynak, hogy mindenképpen a gazdasági növekedésre helyezze a hangsúlyt, azt erősítse, mert valószínűleg a jövőre tervezett 1,5%-os növekedés nem valósul, hiszen a német gazdaság motorja is akadozik. Lehet, hogy 0,5%-os lesz a gazdasági növekedés. Erre azt mondta Matolcsi György, hogy 0,5% esetén is Magyarország golyóálló, vagyis 0,5%-os gazdasági növekedés esetén is tudja a kormány kezelni a problémákat. Annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés beinduljon, egy új gazdasági növekedési tervre van szükség. A közgazdászok azt tanácsolták, hogy ennek érdekében a kormány fogjon össze az Európai Unióval, a Nemzetközi Valutalappal, és széles együttműködésre törekedjen a Magyar Bankszövetséggel, akivel a devizahitelesek megsegítéséről és az otthonteremtésről tudnak megállapodni. A nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a Valutalappal decemberben már megkezdődnek a tárgyalások, és vélhetően a jövő év elején meg is állapodnak. Egy olyan hitelkeretet, olyan hitelkeretről szeretnének megállapodni, amelyből a kormány a tervek szerint, a szándékai szerint egy forintot sem hívna le.
Szilágyi Béla, köszönjük, friss információk és újabb részletek az estében. Az ellenzéki pártok szerint az Orbán kormány gazdaságpolitikája vezetett Magyarország leminősítéséhez. Az MSZP a kormányfő leváltására szólította fel a Fideszt. A Jobbik a spekulációt és a kormány hiteltelenségét egyszerre látja a Moody's döntése mögött, míg az LMP Matolcsi György távozását és gazdasági válság tanácskozás összehívását sürgette a kialakult helyzetben.
Orbán Viktor elveszítette a hitelét, Orbán Viktornak mennie kell. Így fogalmazott az MSZP pártelnöke, aki konstruktív bizalmatlansági indítvány beadását kérte a Fidesz frakciótól. Mesterházi Attila azt mondta, Magyarország nagyobb bajban van, mint 2008-ban vagy 2009-ben, a szocialista kormány idején volt.
A magyar utas nem ortodox gazdaságpolitika napról napra hozza egyre nehezebb helyzetbe a magyar családokat. Éppen ezért ki kell, hogy mondjuk, ez a politika nemzetellenes.
A Jobbik véleménye szerint a kormány hiteltelen gazdaságpolitikájának és a spekulánsok támadásának együttes következménye a kialakult gazdasági helyzet.
Én arra szólítom fel a kormányt, hogy nézzel szembe a helyzettel, ne próbálja rózsásabbnak lefesteni a magyar gazdaság helyzetét és kilátásait a reálisnál, és végre nevezzük nevén a dolgokat. Magyarország jelenleg válságos gazdasági helyzetben van.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter azonnali menesztését követeli, és már hétvégére válságtanácskozás összehívását sürgeti az LMP.
Hogyha a kormány azt gondolja, hogy várhat addig, ameddig az elkövetkezendő hetekben, hónapokban az IMF megmondja neki, hogy mi a megoldás, akkor a kormány súlyosan téved, akkor a kormány alkalmatlan.
Az MSZP-ből kivált demokratikus koalíció vezetője Gyurcsány Ferenc az egyik közösségi oldalon azt írta, Orbán Viktor az elmúlt 15 év legnehezebb helyzetébe kormányozta az országot, ezért a volt miniszterelnök szerint éles gazdaságpolitikai fordulatra van szükség.
Közben a másik nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's leminősítette Belgiumot. A hitelminősítő egy fokozattal rontotta az ország adós besorolását, ugyanakkor továbbra is befektetésre ajánlott ország maradt.
A leminősítés hírére kezdetben gyengült a forint, de aztán visszaerősödött. A kedvezőtlen minősítés elsősorban az államkötvények után fizetendő kamatokat emeli, de a forint árfolyamon keresztül sokakat érint.
A Moody's magyar idő szerint éjfél után néhány perccel közölte, hogy rontotta Magyarország adósságbesorolását.
317 forintnál tart az euró.
A kezdeti gyengülés után a forint az euróhoz képest visszaerősödött, kora este 315 forinton állt. A leminősítés az árfolyam mellett közvetlenül az állampapírok hozamait befolyásolja, az államadóságot finanszírozó hosszú lejáratú kötvényekre már csak nem 10%-os kamatot kell fizetnie a magyar költségvetésnek. Az államadóságkezelő központ ennek ellenére nem mondja le a jövő hétre meghirdetett aukciókat. Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője úgy látja, hogy a negatív piaci reakciók csak rövid ideig éreztetik majd hatásukat.
Ennek az az oka, hogy tulajdonképpen erre a lépésre számított a piac, és a kezdeti sokk után, a kezdeti negatív reakciók után inkább azt gondolom, hogy fellélegzés következik, hogy nem kell már a továbbiakban attól tartani, hogy leminősítenek-e bennünket, hiszen ez a várt intézkedés bekövetkezett.
A kormány szerint a forint gyengülését a spekulánsok és nem a leminősítéssel kapcsolatos hírek okozzák. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a Moody's értékelésének semmilyen valós alapja nincs, mert az elmúlt másfél évben a magyar gazdaság legtöbb területén minden külső nehézség ellenére kifejezetten kedvező irányú változás következett be. A kormány ezért a leminősítést nem tudja másképp értelmezni, mint a Magyarország elleni pénzügyi támadások részeként. A kabinet nemzetbiztonsági kérdésnek tekinti a magyar fizetőeszköz elleni folyamatos támadásokat, ezért már vizsgálják, ki állhat azok hátterében. Az ATV ma megkereste a Moody's-t a leminősítés okaival kapcsolatban, a cég londoni központjából azonban először az afrikai Botswana állam leminősítésének indokait taglaló közleményt küldték el. A másik két nagy nemzetközi hitelminősítő egyelőre nem változtatott a besoroláson. A Fitch a múlt héten a besorolási kilátást változtatta negatívra, a Standard & Poor's pedig azt közölte, megvárják, hogy a kormány miről állapodik meg a nemzetközi valuta alappal, és csak azután döntenek a magyar besorolásról.
Koporsóval tiltakozik a Jobbik az önkormányzati törvény kis településeket érintő javaslata ellen. Az ellenzéki párt egy halottas kocsit indított országjáró körútra, mert szerintük önkormányzati és oktatási intézmények bezárása fenyeget. Zagyva György Gyula, a párt országgyűlési képviselője, nos vajon a Ceausescu-féle falu romboláshoz hasonlította a kormány terveit.
Hogy a Fidesz mindezt úgy végzi el, szinte titokban, hogy azokat az embereket, akiket ez érint, tehát a kis településeken élőket nem vonta ennek a kérdésnek a tárgyalásából bele. A híres társadalmi konzultációt nem végezte el.
Az év elejéhez képest csökkent az LMP taglétszáma. Az MTI birtokába került belső dokumentumok szerint november elején összesen 680 tagja volt az LMP-nek. Ez kevesebb, mint az év elejé adat, bár az elmúlt két hónapban 12 fővel nőtt a tagok létszáma. Siffer András, a párt vezetője, az estében azt mondta, nem csökkent a párt taglétszáma, sőt a frakcióvezető szerint az elmúlt időszakban két közvéleménykutató is azt mérte, hogy 8-9%-ra nőtt az LMP támogatottsága.
lehet most azon élcelődni, hogy a mi taglétszámunk az 700 fő, viszont azt el tudjuk mondani, hogy ez 700 elkötelezett ember. És szerintem ez sokkal fontosabb, mint hogy papíron kimutassunk egy hatalmas tagságot.
A délvidéki magyar Golgotára az 1944-45-ös vérengzés több tízezer áldozatára emlékeznek három napon át. 67 évvel ezelőtt Tito partizánjai kínozták meg és végezték ki a délvidéki magyarokat. Az etnikai alapú per nélküli kollektív büntetőeljárásokban tízezreket gyilkoltak meg. A vádak alól azóta sem mentették fel sem az áldozatokat, sem a hozzátartozókat. Anyagilag nem kártalanították és nem is rehabilitálták őket.
1944. októberében és novemberében Tito partizánjai egyes becslések szerint 30-40 ezer délvidéki magyart kínoztak, majd gyilkoltak meg szadista módszerekkel. Az átélt borzalmakra emlékezett az egyik áldozat rokona a 20 éve készült Temetetlen halottaink című dokumentumfilmben.
Mielőtt kivégezték volna, ötössével össze voltak az emberek kötözve, és akkor ezek a drótok, mikor a kocsira dobált őket, csak szét kellett vagdosni, és ott, amikor a gödörbe is dob, a kocsiról dobáltak a gödörbe, akkor ott hullottak ezek a drótok le.
A vajdasági Horgosra november végére értek oda a partizánok. Összeszedték a környék nagygazdáit, az értelmiségieket, és csak azért, mert magyarok voltak, kivégezték őket. Básony István édesapját is megölték, édesanyjának pedig szolgálnia kellett a pribékeket.
Kellett nekik takarítani, meszelni, mert aztán mesélte édesanyám, hogy meszelték az irodákat, azt mondja, csupa vér volt a fal, hogy verték az embereket, ott azt kellett nekik lemeszelni.
Az egész délvidéken rengetegen fekszenek jelöletlen tömegsírokban. A gyilkosságokat évtizedeken át elhallgatták. Az események megismerését a Tito rezsim után a Milosevic féle diktatúra akadályozta.
Az, hogy valójában milyen széleskörű tömeggyilkosságról, megtorlásról beszélhetünk 1944 őszén, tulajdonképpen csak az elmúlt 20-21 évben beszélhetünk, és a köztudatban máig sem ismert igazából.
67 évvel a történtek után történészek konferencián elemezték a történelmi megbékélés lehetőségét. A parlamentben főhajtással tisztelegtek az áldozatok előtt.
A délvidéki magyarok tízezrei ellen elkövetett kommunista népirtás bűn volt. Ennek megállapításához és kimondásához nem szükséges semmi más, csak józan ész és keresztény erkölcs.
Átadták az aranybúza szemdíjakat is, amelyet a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége minden évben egy olyan magyarországi és egy határon túli nőnek, asszonynak ítél oda, aki önfeláldozóan és példamutatóan hozott áldozatot a közösségért, a nemzetért.
Pilinszky János ma lenne 90 éves. Az irodalom történet a 20. század egyik legnagyobb magyar katolikus költőjének tartja Pilinszkyt. Műveinek a tiszta, önmagával is kíméletlen erkölcsiség ad aktualitást. Munkásságát József Attila díjjal, Kossuth díjjal és a Magyar Örökség díjával is utalmazták.
Már javában zajlik a Pilinszky est próbája. A 20. század egyik legmeghatározóbb költője Pilinszky János ma lenne 90 éves. Ezért a Kosbor Trió zenekar egy verzenei előadással eleveníti fel a költő életét és művészetét.
Nagyon megfogott ez a tiszta, szinte önmarcangoló erkölcsiség, és ez a nagyon tiszta, kemény önmagával való szembenézés. Ez azóta is nagyon tetszik nekem, és most egy aktualitást kapott.
A vallásos családi neveltetésen kívül a piarista gimnázium és Sütz Antal piarista szerzetes munkássága nagy befolyással volt életszemléletére. Ő maga úgy fogalmazott, költő vagyok és katolikus. Költészetére nagy hatással volt, hogy a II. Világháború idején besorozott katonaként látta a koncentrációs táborok szörnyűségeit. Verseit máig olvassák, de az irodalomtörténész szerint mégsem tudott valódi kultúrát kialakítani.
Az ország egyáltalában nem tudta ezt a költőt befogadni, megérteni, a színházról való gondolkodását lényegében egyáltalában nem.
A katolikus vallásban való hite azonban nagy hatást gyakorolt az egész társadalomra. Ez a szemlélet végigkísérte a pályáját, és vallásos művei a 20. század egyik legkiemelkedőbb költőjévé tették.
Emlékmozdonyt kapott az aranycsapat a MÁV-tól a londoni 6-3-as győzelem évfordulóján. A mérkőzés napja november 25-e, a rendszerváltás óta a magyar labdarúgás napja. Az aranycsapat mozdony ma 14 óra 23 perckor, 58 évvel és 7 perccel a londoni találkozó megkezdése után indult első útjára.
Az aranycsapat 11 tagjának képe díszíti azt a mozdonyt, amellyel a MÁV londoni 6-3-as győzelemre emlékezik. Az 58 évvel ezelőtti napot azóta a magyar labdarúgás napjává nyilvánították.
Volt egy 1953. november 25-e, volt egy Wembley stadion, volt egy 6-3, volt egy magyar aranycsapat, és volt és van egy magyar nemzet, amelyet ilyet tudott produkálni.
Az ünnepségen részt vett Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, az aranycsapat még élő két tagja. Dedikálták is fotóikat. Ők bíznak abban, hogy lesz még magyar aranycsapat.
Azért vagyok nagyon büszke a magyar labdarúgásnak arra az időszakára, mert világhírű csapatokat vertünk meg.
A mozdony mostantól rendszeresen látható lesz belföldi és nemzetközi járatokon is.
Elfogták a kommandósok a múlt hétvégi soroksári lövöldöző banda eddig szökésben lévő két tagját. Társuk még kedden feladta magát a rendőrségen. A banda a múlt héten az M5-ös autópálya mellett egy benzinkúton nyitott tüzet az őket ellenőrző biztonsági őrökre. A bűnözők elfogásukkor a kommandósokra is rálőttek, szerencsére senkit nem találtak el. A háromfős társaság egyik tagja többszörös visszaeső, ezért a tavaly óta érvényes BTK szigorítás értelmében életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.
Rendőrség!
Kommandósok fogták el a még szökésben lévő banda két tagját. Miskolcon egy panellakásban bujkáltak. Ahogy észrevették a rendőröket, egyikük kiment az erkélyre, és a kommandósokra lőtt, de nem talált el senkit.
Az őket sarokba szorító rendőrök közé lőttek, ahol nem találtuk meg ott rögtön helyszínen a becsapódás nyomát, de nyilván egyértelmű, hogy rendőr felé lőtt.
A kommandósok nem lőttek vissza, betörték az ajtót. Őket fogták el, a 43 éves B. Zsoltot és a 29 éves B. Mártont 5 nap körözés után. Ők és még egy társuk múlt héten szombaton az M5-ös autópálya mellett egy benzinkúton tankoltak. Ez látszik a térfigyelő kamera felvételén. A töltőállomáson rendszámfelismerő működött, ami jelezte a biztonsági őröknek, hogy a bűnözők autóján lopott rendszám van. Az őrök elkérték a sofőr papírjait, a banda másik két tagja ekkor kiszállt a kocsiból és azonnal tüzet nyitott. Csak a szerencsém múlt, hogy nem találtak el senkit. Ezután elhajtottak, csak hogy a papírokat a biztonsági őröknél hagyták. Megfordultak, és ezután a banda üldözte az őröket. Többször rájuk is lőttek, de az őrök el tudtak menekülni.
Úgy gondolta
a Fülöp Walter, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese azt mondta, a banda egyik többszörösen visszaeső tagja a tavalyi BTK szigorítás alapján akár életfogytiglani büntetést is kaphat.
Az egyikre a három csapás törvény hatája is vonatkozni fog, úgyhogy őt nagy valószínűséggel, reményeink szerint elszeparáljuk egy életre a magyar törvénytisztelő állampolgároktól.
A banda harmadik tagját, aki még kedden önként adta fel magát, délelőtt előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.
Édesapja neveli azt a 11 éves bodrogi kisfiút, akinek testvérét az anyja az évelején titokban megszülte, majd egy nejlonzsákba csomagolva fagyasztóládába rejtette. A holttestet az apa találta meg két napja. A megrázó családi tragédia után a településen többen is segítséget ígértek a családnak.
Tártajtók és lehúzott redőnyök a tragédia helyszínén. A házi állatok és ez a bicikli azonban arról árulkodik, hogy nem lakatlan a ház. Az édesapa észre is vett bennünket, de csak egy pillanatra jött ki a házból. A rendőrök szerint az anya az évelején titokban szült, majd élve a fagyasztóládába tette a csecsemőt. Az ENSZ gyermekjogi bizottságának elnöke azt mondja, szinte kizárt, hogy az anya környezetéből senki ne vegye észre a terhességét.
Egy eltitkolt terhességről általában ki szokott derülni utólag, hogy legalább 3-4 ember sejtette, vagy tudott róla, de inkább, mert kínos erről beszélni, vagy kínos azt segítséget keresni, inkább megpróbálják megúszni ezt.
A család nagyobb gyermekét egy 11 éves fiút a jegyző döntése értelmében édesapja nevelheti.
Nyelvhatósági eljárás nincs folyamatban.
Az édesapa az ügyben úgy tudom, hogy nem gyanúsított, tehát a rendőrség erről nem tájékoztatott minket, és ameddig az édesapa el tudja látni a gyámi feladatokat, addig tud a gyermekéről gondoskodni.
A fiú ide a helyi iskolába jár. A pedagógusok bíznak abban, hogy a közösség jó hatással lesz rá.
Az édesapa döntése volt az, hogy ebben az időszakban is járjon iskolába, ugyanúgy, mintha különös dolog nem történt volna, de pont azért, mert nehéz időszakban van, ez egy segítség.
Bodrogon egyébként azóta több család is felajánlotta, hogyha kell, egy időre befogadják a fiút.
Előzetes letartóztatásba került a gyermekét párnával megfojtó asszony. A 36 éves nő kedden nyíregyházi otthonában ölte meg kislányát, aki januárban lett volna 3 éves. Tettét azzal magyarázta a rendőröknek, hogy koraszülött gyermeke világra jövetele óta krónikus beteg volt és állandó ápolásra szorult, amit nem bírt elviselni. A mentőket a férj riasztotta, de mire kiértek, a kislány már halott volt. Előzetes letartóztatásba helyezték Csábi Bettinát. A 10-szeres világbajnok ökölvívót hatásával együtt több 100 millió forintos adócsalással gyanúsítják. Ő azt mondja, ártatlan, de ha beigazolódik a bűnössége, akkor akár 12 évre is börtönbe kerülhet.
Nem válaszolt az újságírók kérdéseire Csábi Bettina, amikor elvezették. Bár a zárt ajtók mögött ügyvédje egy órán keresztül érvelt ártatlansága mellett, a bíróság elrendelte a volt boxolónő előzetes letartóztatását. Ügyvédje szerint Csábi Bettina tisztázni fogja magát.
Ez a döntés nem jelent állásfoglalást Csábi Bettina bűnössége kérdésében, hiszen pontosan az a célja a kényszerintézkedésnek, hogy a további nyomozati cselekmények alapján a védekezése igazolható legyen.
A Nemzeti Adó- és Vámhatóság nyomozói bűnszervezetben elkövetett adócsalás, okirathamisítás gyanúja miatt nyomoznak. A jogász végzettségű boxolónő és cégtársai gabonával is kereskedtek, de a jövedéki adót nem fizették be az államkasszába. Tavaly feltehetőleg ezzel 650 millió forint kárt okoztak.
Összesen 39 ezer tonna gabonáról beszélünk, ami 1600 kamionnyi árut jelent.
A gabona Romániából érkezett, majd hamis papírokkal azt a látszatot keltették, hogy Szlovákiában adják el a feldolgozóknak. A kereskedelmen fiktív cégek is részt vettek, az áfát a kivitelre hivatkozva nem fizették be, pedig a gabona Magyarországon maradt. Összesen 7 gyanúsított van az ügyben, az előzetes letartóztatás elrendelése még nem jogerős.
A döntés ellen a gyanúsított és a védője fellebbezést jelentettek be, tehát az nem jogerős. A Bács-Kiskun megyei bíróság fog majd a jövő héten dönteni másodfokon.
A 10-szeres világbajnok ökölvívó sportkarrierje után ügyvédjelöltként dolgozott az adócsalással vádolt cégnél. Csábi Bettina egyedül neveli 2 kiskorú gyerekét. Ügyvédje emiatt is kérte, hogy ne tartóztassák le.
Szabad lábon távozhatott a bíróságról az az 50 éves hajléktalan férfi, aki még júniusban gyújtotta fel társát Kecskeméten. Egy bank biztonsági kamerájának felvételei nyomán módosították a vádat. A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés vádjával kezdődött tárgyaláson az ügyész indítványára testi sértésre módosították a vádat, és ezt a bíró is helyben hagyta, így a vádlott szabad lábon távozhatott.
Egy bank biztonsági kamerája rögzítette a gyújtogatás Kecskemét egyik forgalmas utcájában. A felvételen jól látszik, amint P. Sándor egy üres tojástartóval felgyújtja társának felső ruházatát, amely pillanatok alatt lángolni kezdett. A tüzet csak járókelők segítségével sikerült eloltani. A sértett első, másod és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, de túlélte a gyújtogatást. A szakértők vizsgálata alapján azonban hiába volt erősen ittas az áldozat, nem volt magatehetetlen. Az ügyész a videó alapján úgy döntött, emberölés kísérletéről testi sértésre módosítja a vádat. Ezt a bíró is elfogadta.
A vádlott bűnös testi sértés büntetének kísérletében. Ezért a bíróság Pásztor Sándor vádlottat büntetésként 2 év börtönbüntetésre ítéli. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggeszti.
A hajléktalan férfi ügyvédje azt mondta, elégedett az ítélettel.
Figyelemmel azonban az összes körülményre, az orvos szakértők véleményére, ami igen nagy súlyjal esett itt Latba, teljesen egyetértek a bírói döntéssel, és nagyon jó szívvel hagyom el az épületet.
5 hónap előzetes után került le a bilincs a vádlott kezéről. A bíró azt mondta, az ítélet meghozatalánál figyelembe vette, hogy a sértett megbánta tettét és elnézést kért. a gyújtogatás pedig csak viccnek szánta.
Esztergomban elkezdik fizetni a tartozást az áramszolgáltatónak és a gyermekétkeztetést végző cégnek. Erről az önkormányzat viharos ülésen döntött. Így ismét lesz közvilágítás és menza az iskolákban. De a független polgármester javaslatát, hogy az önkormányzat minden tagja mondjon le és tartsanak új polgármester és képviselőválasztást, a többség nem támogatta. Az ülésről távozó képviselőket a rendőrök védték meg.
A képviselők már bemenni és alig tudtak az ülésre, tüntetők várták őket.
Ezt a várost az előző városvezetés Megyes Tamás vezetésével tette tönkre.
A képviselőtestületben a független polgármester és a fideszes többség egy évet gyakorlatilag semmiben nem tud megegyezni. Így állt elő a helyzet, hogy a tartozások miatt tegnap már kikapcsolták a közvilágítást. Éjszaka szinte csak a rendőrök világító ruháját lehetett látni, az autósok pedig vaksötétben közlekedtek.
Az a félő, hogy itt randalírozás lesz a városba.
Csütörtök óta a gyerekek is csak azért kapnak ebédet, mert a gyermekétkeztetési alapítvány ezt kifizette. A volt polgármester szerint a jelenlegi polgármester elutalhatta volna a pénzt, de nem tette. Szerintük az ő frakciójuk nem hibás a kialakult helyzetben.
Nem hihetik el, kedves esztemi polgárok, hogy ezek az emberek ártani akarnak Esztergomnak, az önök gyerekeinek, a közösségnek.
Most végül megszavazta a testület, hogy fizessék ki a közétkeztetést és a közvilágítást. Hogy ezt eddig miért nem tették meg, arról órákon keresztül vitáztak. Tétény Éva polgármester szerint azonban ez most is csak egy ideiglenes megoldás. Hosszú távon továbbra sincs megnyugtató költségvetése a városnak, és ez szerint a fideszes többség felelőssége.
Miután nem voltak erre képesek és hajlandóak, egyetlen egy megoldás van a városnak, hogy azonnali hatállyal mindenki mondjon le.
Ezt leszavazta a képviselőtestület többsége. A folyosón az indulatok ezután szabadultak el. Az ajtót is eltorlaszolták. Ezután érkeztek meg a rendőrök, az egyik tüntetőt el is vezették.
Felszólítom önöket a törvény nevében!
Mivel a demonstrálók a felszólítás ellenére sem mentek el, a képviselőket végül rendőrsorfal között hozták ki az ülésteremből. Közben három fideszes képviselő olyan javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek, hogy a közszolgáltatások biztosítása érdekében haladéktalanul vegyék állami irányítás alá a legfontosabb esztergomi közintézményeket.
Pultokat csavaroztak a fák törzsére a budapesti Vörösmarty téri karácsonyi vásárban az italokat árusító bódék mellett. Miután fotók jelentek meg mindenről egy internetes portálon, az 5. kerületi jegyző azonnal leszereltette azokat. Ha a fák megsérültek, akkor akár környezetvédelmi bírságot is kiszabhatnak a vásárt szervező cégre.
Most védőkerítéssel vesznek körbe minden fát a Vörösmarty téren a budapesti karácsonyi vásárban. Az egyik hírportálon megjelent cikk szerint azonban néhány napja pultokat rögzítettek a Vörösmarty téren álló fák törzsére, az italárusok mellett.
A vendéglátó pultokat szerelő cég fölcsavarozott egyetlen egy kis pultocskát, amit egy órán belül leszereltettünk a céggel, megrovásban részesítettük őket, és természetesen utána elláttuk a fákat megfelelő védelemmel.
Az ügy miatt az 5. kerület jegyzője is figyelmeztette a céget, és azt is kifogásolta, hogy a fákat körülvevő nem lekövezett részeket is lefették. Az első vizsgálatok szerint nem értek károsodás a Vörösmarty téri fákat, délutánra pedig már az összeset beburkolták, így a karácsonyi vásár zavartalanul folytatódhat.
Egyiptom több városában hajnalban ismét összecsapások voltak a tüntetők és a rendőrök között. Az elmúlt napokban több mint 40-en haltak meg Kairóban. Kairóban a Tahrir téren a pénteki mi után 10 000-ek követelték a katonai vezetés távozását. Mubarak bukását követően a hatalmat átvevő tábornokok bejelentették, nem távoznak és megtartják a hétfőn kezdődő parlamenti választásokat. Várhatóan hamarosan kinevezik az új kormányfőt is, aki Mubarak idején már egyszer betöltötte ezt a posztot. A Tahrir téri tüntetők szerint ez is jelzi, hogy a tábornokok valójában a Mubarak rendszer átmentésére készülnek.
Tiszta őrültek háza, ez hamarosan kezdődik Hofi Gézával, aztán pedig Nagy Kálózi Eszterrel és Rudolf Péterrel a Mindenből egy van.
10-kor jön az este, várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Parancs, drága bugorom. Na most megsokkolak, figyeld!
A legnagyobb humorista.
Az egyik kacsa az volt, hogy jól élünk.
Egy legendás estje.
Aztán tele lett az is.
Ezúttal az zárt osztályról.
És én vagyok itt benne.
Tiszta őrültek háza. Hofi Géza műsora a Mikroszkóp színpadról. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Ritkán hallasz ilyet, mi? Gyere sűrűbben templomba!
Ez a nap a miért? Ezt a gondtalan napot. Na mit érdemel az a gyerek, aki jó volt?
Csoki!
Ez jó játék volt.
Gasztroangyal. Eszik, iszik, sosem alszik. Idén átadásra kerülnek a Demján Sándor által alapított Prima Primissima alapítvány díjai, amelyek mellett a Csányi Sándor által létrehozott közönségdíjat is átveheti egy kitüntetett. Ha ön azt szeretné, hogy az 50 ezer eurós közönségdíj a Magyar Építészet és Építőművészet kategória egyik jelöltjéé legyen, hívja a 0670707005-ös telefonszámot. A díjra Fekete Györgyöt az 1-es, Turányi Gábort a 2-es, Vadász Györgyöt a 3-as gomb megnyomásával jelölheti. A szavazók között egy Mercedes-Benz B-osztályú autót sorsolunk ki, a Pappas Autó Magyarország Kft. És a Mercedes-Benz Hungária Kft. Jóvoltából.
Bocs, és fizetni ki fog? Ez nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen. Csak a Mindig TV. És ha most vásárol Mindig TV matricás készüléket, egy hónapon át 7 helyett 17 csatornát nézhet. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.